Őket sok szeretettel. Kérek benneteket, hogy álljatok fel. Először imádkozni fogok, most megcseréljük. Először imádkozni fogok, és utána Bruno olvasni fog igét. És aztán elkezdjük az ige hirdetést. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében hálát adunk neked a te nagy kegyelmedért, jóságodért, és köszönjük neked azt, hogy mai napon is te szólsz hozzánk. Uram, azt akarod, hogy szemléljük a te dicsőségedet, és ezáltal elváltozzunk. Urunk, kérünk, hogy a te szellemed által hadd találkozzunk veled a te igéden keresztül is, a Jézus nevében. Amen. Az ige, amit fel fogunk olvasni, az egy nagyon egyszerű ige, egy mondat tulajdonképpen, vagy egy-két mondat. Egy Mózes első könyvének 4. fejezetéből a 26-os verset fogjuk elolvasni.
Mózes első könyve, 4. fejezet, 26. verse így szól, sírt neki született fia, akit Énosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét.
Amen. Köszönöm. Foglaljatok helyet. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk köztetek feleségemmel és a gyermekeimmel. Ők most vannak itt először. Én egy időben sokszor voltam itt közöttetek, és hát már rég találkoztunk. És valóban úgy van, ahogy Bruno mondja, hogy néhány testvérrel együtt meglátogattak minket Sárbogárdon, amikor Fülöp szállásról jöttek visszafele, ez talán nem is tudom mikor volt, olyan április környékén, igen, április elején. És nagyon örültünk ennek a találkozásnak, nagyon jó volt, és én nagyon örülök, hogy ma itt lehetek közöttetek. Nagyon komolyan készültem arra, amiről ma szeretnék beszélni. Én a mai napon az imádkozásról szeretnék beszélni. Úgy érzem a szellememben, hogy ez egy nagyon fontos, nagyon aktuális téma. A nagy kérdés a számomra az, hogy ebből a mai napon mennyit fogok tudni elmondani abból a sok gondolatból, ami bennem van, és mennyit fogunk tudni abból alkalmazni az életünkben, illetve mennyit alkalmaztunk eddig az életünkben ezekből. Szeretném azzal kezdeni, hogy az az ige, ami itt fel lett olvasva, ez tulajdonképpen ugye biztos, ettől tudjátok, emlékeztek rá, akik Bibliát olvastok, hogy az Ádám és Évának a bűnbeesése után ugye született Káin és született Ábel, és tulajdonképpen ez a két féle vonal indult el az emberiségben, bár Ábel meghalt Káinnak a gyilkossága következtében, és ugye utána újra kellett születnie úgymond a helyébe egy másik nemzedéknek, egy másik generációnak, hogy az elinduljon. De lényegében elindult kétféle vonal. Az egyik generáció, a káini generációról olvassuk, hogy ők várost építettek maguknak, ők közülük lettek olyanok, akik különböző dolgokban, a vasszerszámoknak a munkálásában és egyéb mesterségeknek a munkálásában fejlődtek, és lett egy másik generáció, akikről tulajdonképpen nem sok mindent olvasunk ilyen szempontból, csak azt, hogy születtek, meghaltak, stb. És a lényeg az az egészben, hogy a káini generáció tulajdonképpen megpróbálta berendezni az életét Isten nélkül. Az ember be tudja rendezni az életét Isten nélkül, ez a történelem ezt számtalan esetben bizonyította, és bizonyítja a mai napokban is, hogy az ember lényegében be tudja rendezni az életét Isten nélkül rövid távon. Ez a rövid táv, ez lehet 60-70-80 év, de lényegében az ember be tudja rendezni az életét Isten nélkül. Annyi történik ilyenkor, hogy az ember számtalan újabb és újabb kihívásban részesül, számtalan újabb és újabb próba jön az életében, és ilyenkor az ember tulajdonképpen ahelyett, hogy megpróbálná segítségül hívni az Úrnak a nevét, inkább ehelyett megpróbál valami fajta emberi megoldást kitalálni, és ezekkel az emberi megoldásokkal behelyettesíteni az Istennek a segítségül hívását. Tehát Isten segítségül hívása helyett próbál az ember mindenféle megoldásokat kitalálni. Például mondok egy példát. A Bábel tornyának az építése is pontosan ilyen volt. Abban az időszakban, amikor Nimród élt és uralkodott, és ugye az ő vezetésével épült a bábeli torony, akkor a Josephus Flavius szerint volt egy olyan probléma, amit a Szentírás egyébként nem taglal, de Flavius ezt leírja, az akkori zsidó író, aki abban a római birodalomban élt, abban az időszakban, amikor Krisztus után 70-ben Jeruzsálemet elpusztították, és hát akkoriban azért még sok mindent tudtak, amit ma már nem tudunk, amit ma már úgy eltemettek az idők. És azt írja Flavius, hogy volt egy probléma, hogy az embereket megtámadták a vadállatok, és tulajdonképpen nagyon sokan elhullottak, meghaltak a vadállatoknak a támadásai miatt. Ugye tudjátok, hogy most például a Székelyföldön ez óriási probléma, a medvetámadás, szinte ez most már napi szinten van, és a bukaresti kormány nem adja ki az engedélyt arra, hogy ezeket a medvéket kilőhessék, hogy a medve populációban egy fajta változás legyen, egy visszafejlődés, hogy az élet biztonságosabb legyen a városokban és a falvakban. Hasonló probléma volt akkor is Nimród idejében, és Istennek volt egy parancsa az emberiség számára, amit a Noé féle generáció is megkapott a vízözön után, hogy szélegyenek szét az egész földön, és szaporodjanak, sokasodjanak. De az emberek nem akartak szétszéledni, és nem akarták magukat kitenni a bizonytalanságnak, hogy jönnek majd vadállatok, és akkor azok felfalják őket, és ők egyedül vannak, nincsenek megvédve, nincs védelem az életükben, és ahelyett, hogy az Úr nevét segítségül hívták volna, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben, és hogyan tudják ezt a parancsot végrehajtani, ehelyett kitaláltak egy emberi megoldást, építsünk magunknak egy tornyot, ez a torony legyen minél magasabb, és tulajdonképpen ennek a toronynak többféle, ennek volt, nyilvánvalóan volt egy vallási célzata is, volt egy civilizációs célzata is, de volt egy biztonsági célzata is, a biztonsági célzat ez a védelem volt, hogy megszervezzük magunkat, védelembe szervezzük magunkat, kinevezünk egy vezetőt, vagy vezetőket, és tulajdonképpen ők irányítják majd ezt a fajta védelmet, ezt a fajta civilizációt, biztonságban is leszünk, együtt is maradunk, és nem kell az Úr nevét segítségül hívni, mert lényegében mi ezt a problémát meg tudjuk oldani. A másik generáció, az ábeli generáció, most nevezzük így, de tudjuk Ábel meghalt, de nevezzük így, hogy az ábeli vonal, ez a fajta vonalnál azt olvassuk az 1 Mózes 4.26-ban, hogy amikor Sétnek a fia, Énós megszületett, akkor azt olvassuk, hogy akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Nagyon érdekes, hogy az eredeti héber szövegben ez nem így van, hanem úgy van, hogy akkor kezdtek kiáltani az Úr nevében. Az Énósnak van többféle jelentése is ennek a névnek. Jelenti azt is, hogy elgyengült, ellankadt, gyenge, erőtlen, beteg, beteges, és azt is jelenti, hogy ember. Tehát akkor ezt így is össze tudjuk rakni, hogy ellankadt, elgyengült, erőtlen, beteges ember volt Énós, azért, mert az a bűnbeesés után valószínűleg, hogy most leszámítva a Káinnak a gyilkosságát, amit elkövetett, tulajdonképpen ekkor kezdett az emberiség szembesülni a bűnbeesésnek a következményeivel. Ekkor kezdtek megjelenni igazából a következmények. Ekkor kezdett megjelenni a gyengeség, ekkor kezdett megjelenni az erőtlenség, lehetséges, hogy ekkor kezdett megjelenni a betegség, ekkor kezdett megjelenni a halál, ugye tudjuk, hogy Káin megölte Ábelt, de a természetes halál is elkezdett megjelenni, és az emberiség elkezdett azzal szembesülni, hogy valami olyannal találkoztak, valami olyan kihívással, valami olyan próbával, próbatétellel, olyan problémával, ami előtte nem volt az életükben. És erre ilyenkor, tudjátok, amikor az ember belekerül egy helyzetbe, egy próbába, akkor általában kétféle lehetőség van. Vannak pillanatok, amikor semmilyen lehetőség nincsen, csak egyetlen egy, hogy kiáltunk az Úr nevében, de általában azért mindig van kétféle lehetőség, az ördög mindig nyújt egy másik alternatívát. A másik alternatíva az az, hogy azt a óriási problémát, azt a fejünk fölé tornyosuló nehézséget, amiben belekerültünk, megpróbáljuk úgy megoldani, hogy kitalálunk valamilyen emberi megoldást. Most én szeretném elmondani azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy nekünk öbetett kézzel kell ülni, és várni kell a sült galambot. Vannak olyan helyzetek, amikor ki kell próbálni bizonyos emberi megoldásokat, mert nyitottnak kell lenni arra, hogy hát ha azokban a megoldásokban van benne Istennek a vezetése, de akkor, amikor az ember falakba ütközik és szembesül azzal, hogy ez az emberi megoldás nem működik, akkor abba kell hagyni ezt. Abba kell hagyni a város építését. Abba kell hagyni a bábeli toronynak a felépítését. Abba kell hagyni az emberi megoldásoknak a fürkészését, a keresését és a kipróbálását, és el kell kezdeni kiáltani az Úr nevében. El kell kezdeni segítségül hívni az Úr nevét. És itt is ebben a helyzetben is, amikor szembesültek Ádámék azzal, hogy belekerültünk egy olyan helyzetbe, amilyet még soha nem tapasztaltunk. Megláttunk, tapasztaltunk olyan helyzeteket, ami még eddig nem volt az életünkben. Megjelent a halál, megjelent a betegség, megjelent a gyengeség, megjelent az erőtlenség. Akkor ők nem azt találták ki, hogy várost építünk, nem, hiszen tudták azt, hogy a legnagyobb várost felépíthetjük, akkor is meg fogunk halni. Nem azt találták ki, hogy kitalálunk valamilyen fegyvereket. Hát ezzel csak legfeljebb egymást tudjuk elpusztítani, hamarabb meghalunk. Nem azt találták ki, hogy különböző emberi megoldásokat megpróbálunk valamit összeeszkábálni, mert rájöttek arra, hogy ez hosszú távon semmilyen megoldást nem fog jelenteni. Ők elkezdtek kiáltani az Úr nevében. Elkezdtek segítségül hívni az Úr nevét. Elkezdtek kiáltani. És tulajdonképpen higgyétek el, hogy ma 2019-ben sincs más megoldás a számunkra. Mutatok nektek egy igét ezzel kapcsolatosan, hogy Jézusnak az élethelyzete is mennyire ezt támasztotta alá. Ha odalapoztok a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, 5. fejezetéhez, Zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből a 7. verset fogjuk elolvasni. Ez egy nagyon érdekes ige, ezt én már egyszer idéztem ezt az igét, amikor itt közöttetek voltam. Valószínűleg, hogy nem véletlen, hogy ez az ige újra előjön, és Bruno segíteni fog ezt felolvasni. És csak a 7. vers. Amen. Tehát figyeljetek ide, Jézus, maga Jézus került olyan helyzetekbe az élete során, amire nem volt emberi megoldás. Most az a szerencse, hogy Jézus nem is akart emberi megoldásokat, mert ő maga mondta, hogy semmi más nem cselekszem, csak azt, amit az én atyámnál látok és hallok. De ebből az igéből kiderül, hogy Jézus belekerült olyan helyzetekbe, ahol nem volt emberi megoldás. És ezekben a helyzetekben ő valószínűleg, hogy nem csak egyszer, hanem többször is volt ilyen helyzetben, amikor nem tudott más tenni, hangos kiáltásokkal. Hát valamikor ki kell menni a mezőre, mert ugye itt nem lehet elkezdeni kiáltozni. Egyébként, ha láttatok igazi ortodox zsidót, zsidó embert imádkozni, még régebben voltak ilyen képek, amikor a síratófalnál imádkoztak, hát ott mindenről elfeledkeztek, és minden szenvedélyüket beleadták. Én nem azt mondom, hogy így kell imádkozni, de vannak helyzetek, amikor az ember belekerül ilyen helyzetbe, hogy ki kell menni a mezőre, hogy a városon kívül valami olyan helyre, ahol hangos kiáltások, esedezések, könyörgések, könyvhullatások vannak. És valószínűsítem, úgy tűnik ebből az igéből, hogy Jézus több ilyen helyzetben lehetett, mert több ilyen imát kellett elmondania, de egyről biztosan tudunk, ez a Gecsemáni kertben, ahol tulajdonképpen Jézus egy olyan helyzetbe került, amiről ő pontosan tudta, hogy emberi erőből ezen nem fog tudni végigmenni, ez az ő kereszt halála volt. És ekkor neki a Gecsemáni kertben kellett megharcolnia azt, ordítania kellett Jézusnak a Gecsemáni kertben, ordítania, kiáltania kellett ahhoz, hogy megszabaduljon. És ott kellett neki, figyeljetek ide, Jézus nem az utolsó pillanatban, ő nem a kereszten jött rá, hogy hát, ha esetleg meg fogok szabadulni. Ott a Gecsemáni kertben, ott harcolta meg szellemben. Én szerintem megharcolta ő ezt már előbb is, de tudjátok, nagyon sokszor van ez, hogy megharcolunk harcokat, bekerülünk valahogy az Isten jelenlétébe, ott kapunk egy vigaszt, valamit a Bibliából, meghallunk, a szívünk meghal valamit az Isten beszédéből, vagy egy ige hirdetésből, vagy egy testvéri beszélgetésen keresztül, akkor pillanatnyilag megvigasztalódunk, és akkor utána újra jönnek a hétköznapi helyzetek, amelyek újra elbizonytalanítanak bennünket, újra megpróbálják a mi hitünket elvenni, és ilyenkor aztán az embernek újra valahogy vissza kell kerülni az Isten jelenlétébe, ahol újra hallani kell, hogy Istenem, te mondtad nekem, tényleg te mondtad nekem. Na most én azt gondolom, hogy Jézus ennél sokkal erősebb volt, és nem volt ilyen bizonytalan a hitében, de nézzétek meg, hogy neki is szüksége volt arra, hogy megerősítést kapjon, mert azt mondja az ige egy helyen, hogy ugye mikor vért izzadt a Gecsemáni kertben, és háromszor borult le, háromszor imádkozott, hogy angyaloknak kellett jönni, hogy megerősítsék őt. Tehát tulajdonképpen neki is erre szüksége volt, pedig úgy tűnik, hogy megharcolta ő ezt már, hiszen tudta ő már jóval hamarabb, hogy neki meg kell halnia és föl kell támadnia, de a Gecsemáni kertben olyan nyomás jött rá, olyan nyomás volt rajta, olyan brutális, erőteljes, sátáni nyomás alá került Jézus. Olyan szellemi nyomás alá került Jézus, amilyen nyomás alá mi soha nem fogunk kerülni, és soha nem is kerültünk az életünkbe, és soha nem is fogunk kerülni. Nem is tudjuk elképzelni azt a brutális szellemi nyomást, az ördögi jelenlétet, amilyenbe Jézus került ott, abban a helyzetben, abban az időszakban, ott a Gecsemáné kertbe. És Jézusnak ott egy nagyon-nagyon nagy szellemi tusát kellett vívnia, és akkor ő valóban kiáltott az Úr nevében. Valóban, és ott kellett neki elvennie az Istennek a szavát, az Istennek az ígéretét, hogy az Atya meg fogja őt tartani, az Atya végig ő fogja vinni őt ezen az úton, és fel fogja támasztani őt a halálból. És figyeljetek ide, én ezzel kapcsolatban szeretnék nektek valamit mondani. Nekünk újra meg kell tanulnunk imádkozni. Újra meg kell tanulnunk az Úr nevében kiáltani. Újra meg kell tanulnunk segítségül hívni az Úr nevét. Én 1991-ben tértem meg. A feleségem is nagyjából abban az időben tért meg. Mi még akkor nem ismertük egymást, csak később. De mind a ketten el tudnánk azt mondani. Ha őt megkérdeznétek, ő is el tudná mondani. 28 év alatt az életében is, és az enyémben is, és amióta ugye házasok vagyunk, azóta ugye a saját házasságunkban is el tudjuk mondani, hogy többször kerültünk az életünk során olyan helyzetekbe, olyan kihívások elé, amelyek túl haladták a lehetőségeinket. Tehát ezt hangsúlyozom, túl haladták a lehetőségeinket. És ezekben a helyzetekben minden alkalommal, amikor saját emberi megoldást próbáltunk alkalmazni, akkor ennek általában kudarc volt a vége, és minden alkalommal, amikor segítségül hívtuk az Úrnak a nevét, Isten soha, soha, soha nem maradt el tőlünk. Soha. És én tudom, hogy ezt így szokták mondani, meg a keresztények ugye általában vasárnap megpróbálják eljátszani a jó, bemutatni a jó arcukat, és ugye itt a gyülekezetben senki nem fog a kudarcairól beszélni, senki nem fog arról beszélni, hogy mekkora vereséget szenvedtem ebben és ebben a szituációban, hanem mindenki mondja, hogy én arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy, és akkor testvérek, mi szenvedtünk vereségeket, szenvedtünk kudarcokat az életünkben, a házasságunk során, akkor, amikor várost akartunk építeni, értitek? Akkor, amikor nem kiáltottunk az Úr nevében, hanem mi gondoltuk azt, hogy ezt meg ezt kéne csinálni, abból ez meg ez fog kijönni, és akkor így meg fogjuk oldani. Ennek általában a vége az még olyan is volt, hogy volt, amikor veszekedés volt a vége, egymásnak a hibáztatása, stb. Én nem szégyellek ezekről beszélni, hát nem vagyok tökéletes ember, de akkor, amikor segítségül hívtuk az Úr nevét, amikor valóban eljutottunk oda, hogy ebben a helyzetben imádkozni kell, ebben a helyzetben rá kell bízni magunkat az Istenre, ebben a helyzetben ezt a problémát újra és újra az Isten elé kell vinni, addig, amíg valamilyen formában az Isten jelenléte, az Isten békessége ki nem árad a szívünkbe, és meg nem nyugtat bennünket. Amikor ezt alkalmaztuk, akkor Isten soha nem maradt el tőlünk. Számtalan gyakorlati példát tudnék nektek elmesélni, amikor ezek történtek. És azért szeretném ezt elmondani, mert figyeljetek ide, Isten nem tökéletes embereket hívott el. Egyikünk sem tökéletes ember. Nagyon sokat dolgoztunk a megtérésünk előtt Isten ellen, aztán ő mégis az örökké valóságban már, mikor még meg se születtünk, ő akkor bevállalta azt, hogy szeretni fog bennünket, a fiát adja értünk, figyeljetek, amikor még nem is éltünk. Még a világ sem létezett, Isten már akkor bevállalta ezt, aztán bevállalta azt, hogy elhív minket. Oké, akkor elhívott minket, újjászülettünk. Na most a megtérésünk után is nagyon sokat dolgoztunk Isten ellen, legalábbis én sokat dolgoztam Isten ellen, nem tudatosan, tehát nem úgy, hogy direkt, hanem ezek ilyen csendes módon történnek, úgy, hogy hát azért legyen meg a te akaratod, Uram, de hát azért szeretném, hogy az én akaratom is meglegyen, amiképpen a földön, úgy a mennyben is. Ugye megfordítjuk ezt az imát, és tulajdonképpen ezzel hát egy kicsit dolgozunk Isten ellen. És figyelj ide, mondok neked egy sokkoló dolgot. Ezek után még Isten az örökké valóságban minek utána tudta, hogy mi a megtérésünk után is fogunk ellene dolgozni, érted? Utána még már az örökké valóságban Isten elhatározta, hogy oda fogok menni ez az emberhez. Oda fogok menni a Brunóhoz, a Palihoz, Szücsihez, Livihez, Melindához, Barnához, Krisztához, stb. Győző testvérhez. Oda fogok menni hozzá, akkor, amikor a legjobban ellenem dolgozik, oda fogok menni hozzá, és azt fogom neki mondani, hogy figyelj, testvér, drága a gyermekem, én bizalmi kapcsolatot szeretnék veled kiépíteni. Olyan bizalmi kapcsolatot, amilyet te el se tudtál volna gondolni soha az életedbe. Csak te add magad ehhez. Te add magad ehhez. És tulajdonképpen ez a bizalmi kapcsolat a kulcsa annak, hogy a te életedbe bejöjjenek azok az áldások, amikre te vágysz. És hangsúlyozom, most direkt így mondom, hogy amikre te vágysz, ezekből persze aztán Isten finomítani fogja, mert meg fogja mutatni, ez az én akaratom, ezt engedd el, oké, azt megadom, stb. De Isten jót akar neked. Isten jót akar neked. Én tudom, hogy ezzel a tanítással nagyon sokan visszaszoktak élni, és ebből létrejött a hiperkegyelmista üzenet, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, meg stb. Hát azért nem egészen mindegy, mert nincs következmények nélküli világ. De valóban, ha az örökké valóság szempontjából nézzük ezt a dolgot, figyelj ide, Isten jót akar. És nagyon érdekes, hogy a másik üzenet, amit nekem a Szent Szellem mostanában az elmúlt hetekben a szívemre helyezett, hogy Isten nagyon-nagyon szeret. Nagyon szeret. Csináltak egy tábort a Bartimeus Egyesület márciusban, azon én nem voltam ott, de a barátaim szervezték ezt a tábort, és ott volt jó néhány vak, ilyen látássérült ember. És rengeteg kérdést tettek fel. Akkor, ha Isten van, akkor ő miért? És akkor miért? Miért így? Miért úgy? Miért születtem vakon? Miért ez? Miért az? És akkor ott az egyik vak hívő mondta, figyeljetek ide, rengeteg dolgot nem értek én sem. De egy dolgot tudok, hogy az Isten kimondhatatlanul szeret. Annyira, olyan módon szeret, hogy azt nem tudjuk felfogni. És ott voltak emberek, akik elkezdtek sírni. És tudod, én úgy érzem, hogy ez közületek némelyeknek most egy nagyon fontos üzenet, hogy Isten szeret téged. Szeret téged sokkal jobban, mint ahogy ezt te gondolnád, és bár az ördög propagandát csinál az életedben, mert a körülményeidet úgy forgatja, hogy abból nem az jön ki, mint hogyha Isten nagyon szeretne, és súgja a propagandát a füledbe, és ez a propaganda ez nem arról szól, hogy Magyarország jobban teljesít, hanem arról, hogy a sátán királysága jobban teljesít, és ez súgja a füledbe ezerrel a nap 24 órájában, de mégis most én Isten szelleme által szeretném benned ezt a propagandát felülírni egy mennyei propagandával, aminek az az üzenete, hogy Isten szeret téged, és annyi minden jót elkészített neked, amit te fel se tudsz fogni, és még a Dávidnak is, ahogy mondta a proféten keresztül Isten, hogyha még ez még nem lett volna elég neked, akkor még ezt és ezt adtam volna neked. Tulajdonképpen úgy érzem, hogy Isten neked is ugyanezt mondja, ha ez még nem elég neked, akkor még ezen kívül elkészítettem neked olyan mennyei javakat, amiket te fel se tudsz fogni, csak hidd el ezt. Hidd el ezt, és ebből a nézőpontból imádkozzál, és hogyha ebből a nézőpontból tudsz imádkozni, hogy te kedvelt vagy az Isten előtt, mert te újjászülettél, és Krisztusban vagy, és Krisztusban kedvelt vagy, akkor a te imád az nem könyörgés lesz, nem siránkozás. Most a könyörgés alatt a negatív értelemben értem, hogy nem egyfajta ilyen siránkozás lesz, egy panaszkodás, mint hogyha az Istenből valamit ki kéne erőszakolni, hogy addig nyúzom, amíg csak meg nem adja, hanem egy biztos tudás lesz benned, hogy szeret engem az Isten, és ezért én bátran mehetek az Istenhez. És ezzel kapcsolatban egy záró igét mutatok nektek, és akkor ezzel le is zárjuk ezt az ige hirdetést. Az 1 Jánoshoz lapozzatok, ez az utolsó ige, amit megmutatok nektek, és akkor ezzel végzünk is. 1 János 3, 18-tól 22-esig felolvasunk egy nagyon érdekes ige szakaszt. Amen. Csak egy néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, és akkor befejezzük az ige hirdetést. Csak egy ilyen vázlatszerűen hadd emeljek ki egy pár dolgot, és akkor gondolkozzatok ezen otthon. Elsősorban azt a részét hadd emeljem ki, hogy az első, amit hadd emeljek ki, az, hogy ugye itt azt mondja az ige, hogy a szívünk vádol minket, de a szívünknél Isten sokkal nagyobb. Tehát Isten nagyobb a szívünknél. Itt kétféle dolog van. Van, amikor az ember tényleg bűnt követel, és azért érez egy vádlást magában, de van, amikor az ember nem követel bűnt, hanem egész egyszerűen csak egy dolgot tesz, hogy nem fókuszál az Istenre. Nem, ez mondjuk már bűn önmagában, de mindegy. Szóval, hogy nem fókuszál, nem figyel az ember Istenre. És abban a pillanatban, ahogy te az Úrról leveszed a figyelmedet, abban a pillanatban bekapcsolódik az ördögnek a propagandája, amiről az előbb beszéltem, és ez különféle formákban jön. És van, amikor az embert a szíve elkezdi vádolni annyira, hogy az ember el tud jutni egy olyan pontra, hogy nem mer imádkozni. Tehát belekerülsz egy problémába, egy helyzetbe, ahol tudod, hogy csak a mindenható Isten tudna rajtad segíteni, és nem mered az Urat segítségül hívni, nem mersz az Úr nevében kiáltani, mert vádol a szíved, és a szíved elhiteti veled azt, hogy úgysem fog az Isten meghallgatni. Aztán van olyan, hogy a hívő túl van ezen, és rájön arra, hogy nem igaz, mert Isten mindig meghallgat, ha én hozzáfordulok, akkor az ördög ott neki, az ilyen embernek egy másik DVD-t rak be, vagy egy másik pendrive-ot, és azon a pendrive-on egy másik fájt indít el, aminek az a címe annak a fájnak, hogy de, oké, meghallgat Isten, de ez az ima, amit te imádkozol, amit az Isten elé tálsz kívánságot, ez testi, ez hústesti, és azt ne gondolt, hogy Isten a hústesti vágyaidat meg fogja hallgatni. Holott valójában nem egy hústesti vágyról van szó, hanem egy valóban egy valóságos szükségbe kerültél bele, ahol az Úr nevének meg kell dicsőülnie. Ezt a fájt is le kell törölni, a delete gombot meg kell nyomni, le kell törölni, és be kell másolni egy másik fájt, aminek az a címe, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél. Isten nagyobb a szívünknél, és tulajdonképpen el tudsz jutni arra a pontra, hogy rájössz arra, hogy Isten nagyobb a szívemnél, el tudsz jutni arra a pontra, hogy a szívem már nem vádol, mert rájövök arra, hogy én Krisztusban új teremtés vagyok, és ezután, amikor azt mondja az ige, hogy a szíved nem vádol, akkor mehetsz bátran az Isten elé, bátran kérhetsz tőle, és tudod, hogy meg fog hallgatni azért, mert te megtartod az ő parancsolatait. Mik ezek a parancsolatok? Ezek a parancsolatok nem azt jelenti, hogy te fogod az összes igét, és betűről betűre beteljesíted, mert ezt nem tudod megcsinálni. Ennél sokkal többre van szükség, és a dicsőség az Úrnak, hogy a csodálatos az, hogy a több, az könnyebb. A több pedig az, hogy neked semmi más nem kell tenned, csak közösségben kell maradnod az Úrral, és engedned kell a Szent Szellemnek, hogy ő aktualizálja neked azokat az igéket, azokat a kijelentéseket, azokat az élő igéket, amelyekkel neked foglalkoznod kell, amelyek neked be kell, hogy menjenek a te szívedbe, és ezeket a Szent Szellem segít neked értelmezni, és utána még ráadásul nem csak, hogy segít értelmezni, hanem jön a Szent Szellem, és elvégzi benned azt az igét, betölti benned a törvényt, tehát te úgy fogod véghez vinni az Istennek a parancsolatát, hogy tulajdonképpen az első lépéstől az utolsóig mindent a Szent Szellem által végzel, semmit se teszel a saját képességedből, mert a kereszténység az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy jön Isten és cselekszik az életemben, én meg adom hozzá magam, és így teljesíted be az ő parancsolatait. Tehát tulajdonképpen beteljesíteni az ő akaratát, azt annyit jelent, hogy közösségbe kerülök Istennel, és rábízom magam az életem minden területén. És akkor tényleg egy utolsó mondat, és utána imádkozunk, tulajdonképpen ekkor az történik, hogy te imádkozol, Isten valamikor, nem tudom, hogy mikor, de valamikor és valamilyen formában ad egy magot neked, a szívedbe ad egy igét, ami válasz a te kérésedre, utána neked ebbe az ígéretbe bele kell kapaszkodnod hit által, és ezután meg fogod látni, hogy az ígéret, amit Isten tett neked, valósággá válik a te életedben. Mert Isten mindig így cselekszik, először kiküldi az ő beszédét, az ő igéjét, és utána pedig mindenhol, ahova kiküldte az igéjét, megcselekszi azt, amiért az igét kiküldte. Ezt kívánom a ti életetekbe is, és az enyémbe is. Álljunk fel, és imádkozzunk, testvérek!